vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Dr. Breitenbach Géza miskolci orvost választották az év házi orvosának. Szeptemberben alapkőletételre kerülhet sor, Sárospatak új tanúszodája építése elkezdődhet. Az FC60 kézilabda szakosztálya átalakult. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Dr. Breitenbach Géza miskolci orvost választották az évházi orvosának. A Családorvosok Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen, amelyet a Házi Orvosi Egyesülés és a Praktizáló Orvosok Szövetsége szervezett, rangos elismerést vehetett át Dr. Breitenbach Géza. Az év házi orvosa díjat minden évben olyan szakember kapja, aki példaértékű munkát végez az alapellátás területén, hosszú távon elkötelezetten szolgálja a közösséget. Dr. Breitenbach Géza 4 évtizeden át mentősként dolgozott, majd házi orvosként folytatta hivatását. Emellett egy cikluson keresztül betöltötte a Praktizáló Orvosok Szövetségének elnöki tisztségét. Több mint 20 éve pedig a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének elnöke. Most a díjazottat hallják.
Hát ezt a díjat a Miskolci Praktizáló Orvosok Szövetsége alapította, ami a miskolci házi orvosoknak egy szakmai szervezete. Minden évben egy kollégát jelölnek erre a díjra. Hát ebben azért őszintén szólva benne van az eddigi életút. Tehát nem egy aktuális cselekedethez kötődik, hanem inkább egy életút elismeréséhez. Az elmúlt években is olyan kollégiák kapták, akik már nagyon régóta vannak a szakmában, és az átlagnál többet tesznek akár az orvos közösségért is, nem csak a pusztán a mindennapi szakmai munkájukat végzik. Nagybátyám dr. Déva József volt a fülorgégi osztálynak a főorvosa, úgyhogy gyerekként ő volt a minta a családban, a Jóska bácsi, úgy kell, neked is majd hozzá kell hasonlítani, tanuljál sokat, és gyakorlatilag már gyerekkoromban eldöntöttem, hogy én orvos szeretnék lenni, semmi más, mert ez a példa volt a szemem előtt, és mikor eljött valóban a gimnáziumban is a választás időpontja, akkor teljesen természetes volt, hogy az orvosit írtam be a felvételi papírra, ahol rögtön fel is vettek, 4,5-ös diploma átlaggal végeztem, tehát jó tanuló voltam, mondhatom, meg szívesen tanultam, talán ezért volt egyszerű a jó tanulás, mert nagyon érdekelt az egyetemen minden, amit tanultunk. Szóval egy gyerekkori döntés. Praktizáló Orvosok Szövetségénél csak egy ciklust voltam, hiszen én nyugdíjas korom előtt 2 évvel kezdtem el a házi orvosi munkát előtte. Én 28 évig a mentőknek voltam az igazgatója, de már egyetem után is dolgoztam a mentőknél, úgyhogy végül is több mint 30 évet szolgáltam a mentőszolgálatnál, de a pályám elején fülorgégészként kezdtem el dolgozni. A megyei kórház fülorgégészeti osztályán ott szakvizsgáztam, és azt követően, mivel mindig érdekelt a sürgősségi betegellátás, amikor megörült a mentő főorvosi állás, akkor még megyei mentő főorvos volt a titulus, és csak a Borsod megyei mentésügyért kellett felelni. Akkor azt megpályáztam, és akkor lettem kórházi orvosból mentőorvos. Abból is megcsináltam a szakvizsgát, az oxiológiát, ez a mentőorvostan magyarra fordítva. Utána a mentőknél is változás következett be, kialakultak a régiók, és ezt követően már Borsod, Heves és Nógrád megyének, az észak-magyarországi régiónak voltam a mentőigazgatója. És most, hogy már nyugdíjas vagyok, most már 8 éve háziorvosként dolgozom, nem tudtam elképzelni azt, hogy ha eljön a nyugdíj ideje, otthon üljek, és úgy teljenek a mindennapjaim, tehát számomra ez természetes volt, hogy még valamit fogok csinálni, valami értelmeset, úgyhogy vettem egy praxist, és elkezdtem háziorvosként dolgozni. Természetesen ebből is megcsináltam a szakvizsgát, úgyhogy ez volt a 3. szakvizsgám. A szakmai élet úthoz még annyit, hogy menet közben szintén a Debreceni Egyetemen, ahol annak idején végeztem, még egy egészségügyi szakmenedzseri diplomát is szereztem, és hát most nyugdíjas házi orvosként dolgozom.
Szeptemberben alapkőletételre kerülhet sor, Sárospatak új tanúszodája építése elkezdődhet. Bár az eredeti tervek szerint a református kollégium lett volna az építtető, forráshiány miatt nem valósult meg a beruházás. Most a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel karöltve kezdik meg az építkezést. A témában Kolesszár Krisztián tudósítónk összeállítása szól.
Mint már azt korábban hallhatták, nagy arculati változás zajlik a Tokaj-Hegyalja Egyetem körül. Jelenleg a főépület, az úgynevezett Lechner épület felújítása zajlik, illetve fejeződik be. Az egyetemet fenntartó alapítvány a közelmúltban mutatta be terveit arra vonatkozólag, milyen beruházások várhatóak az elkövetkezendő években. Egy új kampusz épület építését tervezik, parkosítással, kiszolgáló épületekkel, parkolókkal, amely egy teljesen új képet fog adni a belvárosnak. A beruházás ütemről ütemre készülne el, melynek részét képezi egy tanúszoda megépítése is. Erről az elmúlt években már többször hírtattunk, bár akkor a tanúszoda építése kapcsán a Sárospataki Református Kollégium intézménye került megnevezésre. Többször elhangzott már, hogy megvannak az építési tervek, megvan a hely, a nagymúltú iskolakert egy szegletében, de valamiért mégsem kezdődött el a beruházás. A pontot az íre az egyetem bővítkezése rakta fel, hiszen a tervek között nekik is szerepelt egy tanúszoda építése. Így most közös erővel a tervek birtokában elindulhat a beruházás, mondta el Váberer György, az egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke.
Elkészült a főépület, össze fogjuk átadni, a Lechner épület, gyönyörűen fel van újítva. A kampusznak a tovább bővítése el fog kezdődni a következő évben, és még különböző sportlétesítményeket is fogunk építeni. Sárospatakon nagyon hiányzik egy uszoda, mint iskolavárosnak, és ezért úgy gondoltuk, hogy az egyetem építsen egy uszodát az egyetemistáknak, a gimnáziumnak és a városi lakóknak egyaránt.
Nagyballó Csaba, a református gimnázium igazgatója örömét fejezte ki az együttműködésért. Mint elmondta, az új létesítmény nagyban hozzájárul majd a diákok mindennapi testneveléséhez és azon belül is az úszásoktatáshoz. A közelség miatt több időt tölthetnek majd a diákok a vízben, és egyéb terveik is vannak az új tanúszoda kapcsán.
Sárospataki Református Kollégium gimnáziumáért alapítvány készítette ennek a jogerős engedélyes tervét, a kiviteli terveket, a területen lévő építménynek a bontási engedélyét is megszerezte, és hát nyilván elsősorban a cél az volt, hogy a pataki kollégium diákjai és a polgárai azok ezt igénybe tudják venni a mindennapos testnevelés alkalmával, valamint úszó és vízilabda szakosztály működtetése is a szándékunkban állt.
Az FC 60 kézilabda szakosztálya átalakult, de töretlen erővel folytatják a munkát, valamint várhatóan hosszú leállási idő után a jégkorong is el tud indulni szeptembertől. Offella Zoltán sportelnököt hallják.
A kézilabdával egyszerűbb a dolgunk. A kézilabdáról ugye működik a szakosztályunk, és végigcsinálták az évet. Én úgy gondolom, hogy rendbe lementek a programok. Ebben az évben az átalakulást az váltotta ki, hogy a támogatásunk picit átalakult, tehát a sportfejlesztési programban, amit leadtunk ott a szövetség, kevesebb támogatás hagyott jóvá, mint amit reméltük, így kicsit át kellett rendezni a dolgokat, így az edzőkkel való egyezkedés az ott is elhúzódott, de úgy néz ki, most már feláll az a stáb, amelyik a 2026-os, 25-26-os bajnoki szezonban viszi a szakosztályt, remélhetőleg úgy, hogy a gyerekek és a szülők elégedettségére. Én szerintem a trend lesz, működni fog a dolog, és tovább tudják építeni a mi kézilabda szakágunkat. A jégkorongnál ott ugye egy hatalmas nagy feladat előtt állunk. A tavalyi évben ugye nem volt jegünk, nem volt jég, mivel nem tudtuk használatba venni a jégpályát. De most úgy néz ki, hogy most már visszahelyeztük abba az állapotba, ahogy eredetileg volt. A végzést megkaptuk, ami által az építési engedély a kezünkben van, még folytatjuk a végső befejezést, és fennmaradási engedélyt kaptunk. Tehát, ha minden sikerül, akkor nagyon bízom benne, hogy szeptember végére, október elejére jeget tudunk varázsolni a jégpálya felületére, és újra lehet akkor majd korcsolyázni és hokizni.
Most az időjárásról. Változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre számíthatunk. Elszórtan az éjszaka második felében főként a középső ország részben alakulhat ki eső, záporeső. Késő estig még zivatar is lehet. A többfelé élénk északi északnyugati szelet, a Dunántúlon és a Tiszántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 15-19 fok között valószínű. A szélvédett átmenetileg kevésbé felhős északi völgyekben lehet ennél pár fokkal hűvösebb az idő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 28-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Emlékek közt kell kutas, olyan szédült vakációt mutas, te álló voltál, én meg ülő utas. 40 fokban zakatult, 40 szív feléd araszolt, 40 búgó hang hozzá odaszólt. Hadd tanjon le mellém e helyét, a legékesebb, de rád tőve mondtad az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet van nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. És nincs annál édesebb, aki szálkinálad esélyesebb, de hely szabad, de az én ölemben a legkényelmesebb. Hiába ültem súlytalan, világ űrbe képzeltem magam, attól a pillanattól elállt minden szava. 40 lélek kirepett, 40 vágynak hűlt helye lett, 40-en akartak belőled egy szeletet. Hiába volt minden kivála az enyémnél szélesebb, de azt mondtad nekik az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet van nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Ha nincs nálam szemérmesebb, szavaimnál se kélyesebb, átértékelődik, mi a leglényegesebb. Mert nincs annál édesebb, aki szálkinálad esélyesebb, de hely szabad, de az én ölemben a legkényelmesebb. Nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Mert nálam szellemesebb, jóval érdekesebb, de az én ölemben a legkényelmesebb. Hiába van nálam szellemesebb, hiába van nálam érdekesebb, ha az én ölemben a legkényelmesebb. Lehet szellemesebb, lehet érdekesebb, lehet szerelmesebb, lehet értékesebb, mert az én ölemben a legkényelmesebb.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Az Egri Ciszter templomban dicsőítő ima alkalmat tartott a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. Új főtere lesz Cigándnak. 22 hazai borvidék, 50 borászata mutatkozik be Debrecenben július 31-e és augusztus 2-a között. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Az Egri Ciszterci templomban dicsőítő ima alkalmat tartott a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség július 26-án szombaton. A Szent Misét Árvai Zoltán atya Egerszalóki plébános mutatta be, aki szentbeszéde elején a közösségek lelki fejlődéséről beszélt.
A mi szövetségesünk ugyanis Isten. Vele vagyunk szoros kapcsolatban, és vele kívánunk még szorosabb kapcsolatban lenni. Milyen érdekes ez a szó, szövetség. Össze vagyunk szőve vele. A szövetet képezzük mindannyian. Egy szövetet alkotunk Istennel és egymással. Isten szavát hallgassuk, nyitott szívvel, elmével, füllel, akinek van füle, az meghallja, mit mond a lélek, mit üzen az Isten, és aztán a cselekedetek szintjén is, a tettek mezején váltsuk valóra. A Szentlélek kiáradása is nekünk, ugye karizmatikus katolikusoknak fontos tudni, hogy a Szentlélekkel való együttélés, a Szentlélek kiáradása és az e fölött érzett öröm a kereszten elnyert szövetség gyümölcse számunkra. Krisztus golgotai kereszt halálából származik számunkra, ugye ez az új szövetségnek a csodálatos áldozata, Krisztus egyetlen és megismételhetetlen örök értékű áldozata, amelyből számunkra is ez a csodálatos gyümölcs adatott, a Szentlélek és a Szentlélek irányította lelkiségi mozgalom.
A nagyszülők és idősek 5. világnapja kapcsán Szent Joakim és Szent Anna életpéldáját is kiemelte homíliájában Árvai Zoltán atya Egerszalóki plébános, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség dicsőítő imanapján.
A mai matutinomban, olvasmány simórában, patrisztikus olvasmányban, ha imádkoztuk, Damaszkuszi Szent János áldozó paptól hallunk egy szép elmélkedés prédikációt, aki ilyen gondolatokat hoz, Annára vonatkoztatva, gyermektelen maradt mindaddig, amíg a kegyelem meg nem tervette benne gyümölcsét, mert első szülöttként kellett a világba jönnie annak, akitől születik majd az egész teremtés első szülöttje, és minden benne áll fönn. Vagyis milyen érdekes ez is, hogy a Joakim és Anna azért maradt gyermektelen, hogy az idő egy meghatározott és tér meghatározott pontján, kereszteződésében megszülethessék az ő csodálatos szerelmüknek, szeretetüknek, kitartó hűséges szeretetüknek a gyümölcse Mária elsőszülöttként, mert úgy illett, hogy aki a teremtés elsőszülöttjét fogja majd világra hozni, ő maga is elsőszülöttként jöjjön a világra. Példát kell vennünk az idősek és a rejtett szolgálatban élők hitéből. Ugye ez a naphoz kapcsolódik a holnapi idősek és nagyszülők 5. világnapja immáron. Szent Anna, Szent Joakim, mint nagyszülők, legyenek számunkra is példák. A mélység, a csendes imádság, szülői lelkületű gondoskodás legyen a mindannyiunké.
A Szent Mise után zenés dicsőítő szentségimádás volt közben járó imaszolgálattal. A dicsőítést Molnár Sándor vezette, akit megtéréséről kérdeztünk.
Nem egy vallásos családba születtél, nem volt természetes számodra a hit kegyelme.
Sajnos ez így van. Nagyon sokáig úgy éltem, hogy nem gondoltam volna, hogy magamtól az én szándékom vezérelt volna arra, hogy egyszer is betérek itt templom ajtaján. De most hatalmas öröm van a szívemben, hogy beszélhetek Jézus hatalmas kegyelméről, az ő hűségéről, és az ő megmentő szeretetéről. Sok csodája van, az egyik én voltam, aki megmentett.
Honnan kellett Jézusnak téged kiemelni? Milyen családban, közösségbe születtél, nevelkedtél?
Nem voltunk templomba járó család, nagyon ritkán jutottunk el. Ezek ilyen kötelező alkalmak voltak, akár egy temetés, vagy esküvő, és akkor sem nagy örömmel voltam, hanem vártam, hogy mikor lesz vége. Addig, amíg nem jutottam el a mélypontra. Ez egy hosszú folyamat volt, az életemnek egy nagyon hosszú szakasza, amíg észrevétlenül süllyedtem el a tengerbe, ahonnan már nem volt visszaút, és ember már nem tudott volna segíteni. Ez olyan szintre jutott az én életembe, hogy ez a depressziós valóság, ami nálam megtörtént, az úgy éreztem, hogy emberileg menthetetlen. És már feladni akartam mind a zenét, mind az életemet, és akkor könyörögtem Jézushoz, és ő végig ott volt mellettem, így visszanézve a múltamra, és megmentett. Nagyon hálás vagyok neki.
Új főtere lesz Cigándnak. A beruházás hosszas tervezés és egyeztetés után indult el, melyet több ütemre bontott a városvezetés. Olá Krisztián polgármester elmondta, a lakosság igénye és a folyamatosan fejlődő városkép tette szükségessé, hogy megújuljon a település központi tere.
Ennek nagyon nagy hiánya volt már a városi érsedás tekintetében. Cigánt, Istennek hála, jelentős ütemben fejlődik évről évre. Nő az intézmény rendszere, ezáltal fogynak a területek, fogynak a parkolóhelyek, és a lakosságnak a szükséglete is, azt kell mondani, hogy megváltozott, városi érsedott. Ha picit talán nem tartanak nagy képének, polgári érsedott az egész település, ezért kellett mindenképpen egy olyan terv, egy olyan ötlet, ami a hétköznapok által nyújtott munkák után egy olyan területet biztosítsunk az időseknek, a kismamáknak, a sétálni vágyoknak, hogy nyugodtan le tudjanak ülni, meg tudjanak pihenni egy modern, mindenkornak megfelelő környezetben. Nagyon nagy gondossággal igyekszünk mindig a lakosság véleményét kikérni egyébként minden egyes pályázatnál. Ennél legfőképpen, hiszen a város kellős közepén helyezkedni kell a park, több útról megközelíthető, több gyalogos átkelőhelyet érintés, igazság szerint a Múzeum portának egy kiszolgáló része, amely a város kellős közepén van, mint ahogy mondtam, sok lakóháza körbe kerítve. Szóval egyáltalán nem mindegy, hogy azt, amit kitalálunk, az összhangban van azzal, amit lakosság gondol. Ezért kérdőívet fogalmasítottunk, interneten több hónapon keresztül, több fórumot tartottunk is, igenis az ő igényeiket figyelembe véve került kidolgozásra a terv a szakemberek segítségével, és úgy gondolom, hogy ha gondos alapos munkát végeztünk, és ők is megadták a véleményt, akkor ennek ez nagyon pozitív dolog lehet a vége. Nagyon várom, és őszintén bízom abban, hogy mindenkinek elnyerte tetszését. Az első ütemben 250 millió forintot kaptunk, amit elkölthetünk, ezért kellett négy ütemre bontani, hiszen ez a költségvetés, amit mi megálmodtunk, a sajnos nem áll rendelkezésre, tehát a másik három ütemhez nekünk forrás kell, hogy szerezzünk. Az első ütemben megvalósul a park központi részének a szabályozása, a fásítás, lesz egy futókör kialakulása, lesz folyamatban egy nyilvános WC, élemhely, padokkal, közvilágítással, sétányokkal. Ez lesz az első körben, valamint a csapadékvíz elvezetésnek egy pici részét el tudja kezdeni. A második körben a csapadékvizet teljesen körbe hiszen egy óriási árok veszi körbe a teszparkot, ott minden árkot szeretnénk elfedni. Ha az megvan, akkor azokra az árok felületekre parkolókat tudunk létesíteni, busznak tudunk egy buszobőt készíteni, ami a turistákat a múzeumportára átvezeti majd, és akkor később a többi ütemben további fásítások és további olyan élményelemek, játszóterek és minden egyéb más, ami a modernkor követelmények megfelel, beépítésre kerül. Több mint 40 ezer növényt fogunk ide ültetni, úgyhogy minden egyes fa helyére legalább kettő lesz visszaültetve. Én szeretnénk ezt 2025 végére az első ütemet befejezni, a többi pedig attól függ, hogy mikor áll rendelkezésre a forrás, de én úgy gondolom, hogy 2-3 éven belül, ha minden forrás sikerül előszerezni, akkor az a program teljes mértékben megvalósulhat.
22 hazai borvidék 50 borászata mutatkozik be Debrecenben a Nagyerdő fái alatt július 31-e és augusztus 2-a között, miközben a magyar jazz élvonalát hallgathatja a közönség. Dobos Zita, a Phoenix rendezvényszervező Kft. Ügyvezetője azt is bejelentette, hogy idén először mesterkurzus sorozat várja a bor iránt komolyan érdeklődőket.
Idén egy olyan mesterkurzuson vehetnek részt a debreceniek, vagy pedig azok, akik a városunkba látogatnak, ami még eddig nem volt a bor és jazz napokon. Szerettük volna, hogyha egy picit, aki szeretne, az tanulhat többet a borokról.
Több mint 5 évtizedes múltra tekint vissza ez a jazzfesztivál, amely 2015 óta debreceni bor és jazz napok néven egyesíti a bor és a jazz legjavát, különleges találkozást kínálva a minőségi élmények kedvelőinek. A Békás-tó partján a nagy erdő természetes ölelésében nappal hűs lombok, este fényerdő és jazz dallamok fogadják a látogatókat. Az ország egyik legnagyobb borfesztiválja és jazz eseménye idén is két világot egyesít. A sajtótájékoztatón Pap László polgármester úgy fogalmazott, a bor és jazz napok tradicionális rendezvénye a nyárnak Debrecenben, hiszen 1972 óta megrendezik. A városvezető szerint a Békás-tó partja páratlan hangulatú helyszín.
Minden debreceninek itt van a szíva közepében a nagy erdő. Ha ez egy kis borral, egy kis jazzel van fűszerezve, hát kell ennél több. Azt gondolom, hogy minden debreceninek itt a helye.
A debreceni bor és jazz napok idei rendezvényén összesen 17 magyar, 4 határon túli borvidék és 4 külföldi ország borászatainak boraival ismerkedhetnek meg a vendégek. Ilyen léptékű időben és térben átívelő borutazásra még nem volt példa Debrecenben. Mindezek mellett a jazz magyar fővárosa lesz Debrecen, hiszen 3 nap alatt 40 formáció, 190 zenész fog szerepelni a nagy erdőn. A zenei programban a hazai jazz élet krémje lép színpadra. Tapasztalt mesterek és feltörekvő tehetségek egyaránt. Végül Geyer Ferencet, a Magyar Jazz Szövetség elnökét hallják.
Azt tudjuk, hogy a jazz az egy még mai napig rétegzene, és ez olyan közönséget mozgat meg, és akkora embertömeget, és olyan embereket, olyan közönséget, aki talán még eddig nem hallottak jazzt.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Vasárnap délben a Szent Atya, miután visszatért rövid Castel Gandolfói nyaralásáról, ismét a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. A nap evangéliumáról elmélkedve a bizalommal teli gyermeki, kitartó ima fontosságáról szólt. 14. Leó pápa az evangélium kapcsán elmondta, a képek arra emlékeztetnek bennünket, hogy Isten sosem fordít hátat nekünk, amikor hozzáfordulunk. Akkor sem, ha későn kopogtatunk az ajtaján, sőt akkor sem, ha hibáztunk, ha mulasztottunk, ha kudarcot vallottunk. Az Úr mindig meghallgat bennünket, amikor imádkozunk hozzá, és ha néha nehezen érthető időben és módon válaszol, az azért van, mert felfogásunkat meghaladó nagyobb bölcsességgel és gondviseléssel cselekszik. Július közepén a mezőkövesdi Jézus szíve templomban és körülötte egy héten át különleges élet zajlott. Az ország minden szegletéből érkeztek fiatalok, hogy részt vegyenek. A jezsuita alapítású Szent János Bogár közösség 34. alkalommal megrendezett lelki hetén. Az idei tábor központi témája a rétegeink volt. A délelőtti kiscsoportos beszélgetések és a délutáni közös programok segítették a fiatalokat abban, hogy mélyebben megismerjék önmagukat, felfedezzék értékeiket, és mindezt egy támogató, elfogadó közegben tehessék. A tábor nem csak lelki töltekezést, de új barátságokat, élményeket is nyújtott. A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követő számára. A lelki felkészülés egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére írt himnusz, amelynek eléneklésére felhívást tett közzé a Főegyházmegye, melynek beküldési határideje augusztus 20-a. Folytatódik a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, valamint a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. Még 5 fő jelentkezését várják Medjugorjéba, a Mladifest nevű ifjúsági fesztiválra. Az augusztus 1-től 9-ig tartó zarándoklat lelki vezetője Kis László görög katolikus atya Debrecenből. Jelentkezni és érdeklődni Kis Nándornál a 0670 776 40-93-as telefonszámon lehet. Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Nagykállóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először el tudnak jönni Kelet-Magyarországra is. Az időpont augusztus 4-e és 8-a között lesz, a helyszín pedig Nagykálló. Jelentkezni a lelkigyakorlat.nagykállókukac@gmail.com e-mail címen lehetséges. Ha nyár, akkor ferences ifjúsági zarándoklat. Egy hét a természetben Istennel, kilépve a komfortzónánkból. Az idei témát a 800. jubileumát ünneplő naphimnusz adja, de a zarándoklat számára is fontos ez az év, hiszen 30 éve minden nyáron útnak indul Esztergomból Mátra Verebély Szentkútra a ferences testvérekből és világi fiatalokból álló csapat. Idén augusztus 14-e és 20-a között lesz a zarándoklat. Dicsértessél, én uram, minden teremtményeddel, hangzik el az idén 800 éves naphimnusz talán legismertebb mondata, amelyet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának címét is adja. A zarándoklat alatt a résztvevők egy kicsit megtapasztalhatják Szent Ferenc egyszerű és megpróbáltatásokkal teli életét. Egy hét vándorlás, sátorban alvás, szerény étkezés és puritán tisztálkodási lehetőségek. Ezek éreztetik az emberrel a lét kiszolgáltatottságát. Ráhagyatkozásra és kapcsolódásra tanít már ez a rövid idő is. Segít visszatérni ahhoz a szinte paradicsominak nevezhető állapothoz, amelyben a legszorosabb az ember és Isten közötti kötelék. A 2025-ös ferences ifjúsági zarándoklatra augusztus 1-ig lehet jelentkezni. A Filharmónia Magyarország szervezésében lesz az Orgonapont hangverseny augusztus 5-én, kedden, 19 óra 30 perckor a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonyatárs Székesegyházban. Közreműködik Kővári Péter, a Tihanyi Apátsági Templom orgonaművésze, és Szirtes Edina Mókus hegedű és énekművész. A belépőjegy ára 4900 forint, amely megvásárolható a jegymester.hu honlapon, vagy a koncert előtt a helyszínen. A Filharmónia Társasága teljes bevételét a Társszékesegyház 120 éves Angster orgonájának felújítására fordítja. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára, Torna Szent Andrásra, augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés és előadások lesznek a program részei. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes temploma és benne freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az idei évben Vác és a Váci Egyházmegye lesz a házigazdája a katolikus társadalmi napoknak, azaz a kattársnak, szeptember 19-e és 21-e között. A Családok és Közösségek háromnapos fesztiváljára nem csupán Vácról és környékéről, de közelebbről és távolabbról is várják a keresztényeket és érdeklődőket, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. A rendezvény középpontjában ezúttal a család és a teremtésvédelem áll. A 2025-ös kattárs fővédnöke Áder János volt köztársasági elnök, védnöke Marton Zsolt Váci megyés püspök, az MKPK családügyi bizottságának elnöke. A Családok és Közösségek Fesztiválja a szépségre és közösségre építve számos érdekes színes programmal várja a rendezvényre látogatókat. Előadások, tanúságtételek, bemutatók, koncertek, családi játékok, jótékonysági futás, színházi előadás és kitelepülések. A Családok és Közösségek Fesztiválját szeptember 19-én konferencia vezeti fel, amelynek címe 10 éves a Laudato Si pápai enciklika. Szeptember 20-án Szent Évi Egyházmegyei Zarándoknapra várják a Váci Egyházmegye híveit, akik a Nagy Boldogasszony Székesegyházban ünnepi szentmisén vesznek részt. A program kiemelt fellépői lesznek Pál Feri atya, Gájer László atya, Vecsei H. Miklós színész, az Eukarisz zenekar, a Misztrál együttes, a Kolompos együttes, valamint Almási László Attila orgona művész és a Korpusz Harsona Kvártett.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. I know I stand in line until you think you have the time to spend the evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say and make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
rajtozok, mint egy halálos, súlyos beteg. A fenébe is, drágám, hisz te érted, megveszek. Hogyha te a bajom nem segítesz, a Magenheim doktor sem segít.
Jaj, akkor már nagy a baj! Kezdjük el tanulni!
Szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, bevésted a nevedet a szívembe.
Második próbálkozás!
Még mindig sóhajtozok, mint egy súlyos beteg. A fenébe is, drágám, hisz máig sem történt meg. Segíts, mert a szívem így megreped, a szerelem már elvette az eszemet.
Jaj! Na most együtt! Mert
szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, bevésted a nevedet a szívemben.
Na még egyet, mert
szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, levésded a nevedet a szívemben.
Na jöjj akkor! Utolsó próbálkozás!
Úgy látom, még mindig hiába sóhajtozom,
hozom.
Ne szórakozz, drágám, a játékot már tudom. Ha nem szeretsz engem, hát elveszek, a szerelem már elvette az eszemet.
Akkor most bátra mindenki, egy cikét!
Szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, nem is te a nevedet a szívemben.
Még egyet!
Mert szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, nem is te a nevedet a szívemben.
Nincs többi zene, feladom, így élni minek, inkább meghalok. Zongora szó és hegedű, nélkül a világ keserű. Két világ között ragadtam, ezt megcsináltam magamnak. S a földön nem szól majd gitár, szerelmes percek hajnalán. Nem lesz már tánc és minden nap, segítség!
a régió sportja.
Mától egy hétig Szolnok lesz a kosárlabda fővárosa. A miskolci Tóth Anna ezüstérmet nyert 100 méteres gátfutásban a norvégiai Bergenben rendezett U23-as atlétikai Európa-bajnokságon. Végleges a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks másodosztályú kosárlabda csapatának 2025-26-os játékos kerete. A hagyományos családi nappal és napközis táborokkal zárta a szezont a Nyíkse, azaz a nyíregyházi kosárlabdát szeretők sportegyesülete. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mától egy hétig ismét Szolnok lesz a kosárlabda fővárosa. Itt rendezik meg az idei Nemzetek Ligája, FIBA 3x3-as sportrendezvényt, amelyen 6 nap alatt 24 csapat, összesen 84 mérkőzést játszik majd a nézők legnagyobb örömére. De nem csak a profiké lesz a terep, egy napra mindenki számára megnyílik a pálya. A miskolci Tóth Anna ezüstérmet nyert 100 méteres gátfutásban a norvégiai Bergenben rendezett U23-as atlétikai Európa-bajnokságon. A fináléban a lengyel Alicia Sziaszka győzött, mögötte 11 századdal lemaradva ért célba a DVTK kétszeres U20-as VB bronzérmes sprintere. A harmadik a szlovák Tereza Korejová lett. Tóth Annát hallják.
Fantasztikus versenyzésen vagyok túl. Úgy gondolom, hogy maximálisan beleadtam mindent. Ez volt az év legfontosabb versenye számomra, ez az U23-as Európa-bajnokság. Ide szerettük volna időzíteni a csúcsformát. Szerintem ez nagyon jól sikerült, hisz ezüstéremmel térhettem haza. Még ilyen érem nincs a kollekciómban, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Az időt tekintve sajnos nem tudtam egyéni csúcsot futni, viszont a körülmények nem is voltak olyan jók, mivel szembeszél volt, nem is kicsi. Úgyhogy az idő az sajnos nem lett egyéni csúcs, viszont a helyezésnek nagyon örülök. Gondoltam, hogy másabb lesz az időjárás, mint otthon, viszont leginkább az esős időjárásra próbáltam magam felkészíteni, ami hál' Istennek nem volt, brutálisan jó időnk volt Norvégiában, konkrétan ugyanolyan jó idő és meleg volt, mint otthon, ami teljesen váratlanul ért. A szembeszél az mindig egy nehéz dolog, de ez mindenhol benne van a pakliba. Még sosem futottam háromszor ilyen erős szembeszélbe, úgyhogy azért ez nem volt egy könnyű feladat, de úgy gondolom, hogy sikerült megoldanom totálisan a futásokat. Még ha délelőtt nem is voltak olyan sokan nézők, de délutánra azért elég sokan eljöttek nézni hazai, vagy hát itt lakó nézők, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett ez a verseny, maga az egész versenynek a rendezése, úgyhogy én totálisan elégedett vagyok ezzel a versennyel. A rajtlistát nézve nagyon erős volt, és nagyon sűrű volt a mezőny. Hatan voltunk 13 másodperc alatt egyéni csúccsal, ami szerintem nagyon-nagyon erősnek számít, hisz talán ezelőtt 2 éve biztos, hogy nem voltunk ennyien, talán 3-4-en, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Úgyhogy nagyon erős mezőny állt itt össze itt Bergenben, de egyértelmű volt, hogy a lengyel Alicia Sziaszka a legnagyobb ellenfelem, és ezt onnan is gondoltam, mert az ő egyéni csúcsa egy -1.6-os szembeszélben van, úgyhogy tudtam, hogy egy nagyon erős ellenfélről van szó, és nagyon-nagyon jól tud teljesíteni, hogyha fúj szembe a szél. Most ez így is történt, úgyhogy ő tudta megnyerni, de ő szerintem egy nagyon jó futó. Korábban még nem nagyon versenyeztem vele, de az idejében nagyon berobbant, úgyhogy majd kíváncsi leszek én is, hogy hova fog jutni. Nagyon szerettem volna itt is az egyéni csúcsom közelében futni, vagy akár megdönteni, de sajnos ez most nem adatott meg, úgyhogy emiatt van bennem egy kis hiányérzet, de itt úgysem ezeken a versenyeken nem az számít, hogy mennyivel nyerik a versenyt, hanem hogy kihanyadik helyen ér be a célba. Azért nagyon-nagyon nehéz még századokat is faragni egy egyéni csúcsból. Nyilván nem egy lehetetlen küldetés, és meg lehet csinálni, hisz jó a formám, és bízok magamban. Viszont most az elkövetkezendő versenyeimen nagyon jó pontokat tudok szerezni, hogyha jó helyezést érek el. Úgyhogy majd bízok abban, hogy a világranglistán hogy fogok állni, aztán majd kiderül.
Végleges a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks másodosztályú férfi kosárlabda csapatának 2025-26-os játékos kerete. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Esport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
kész van a keretünk a következő szezonra, és talán azt is kijelenthetem, hogy nem gyengült, hanem inkább erősödött. Ugyan két meghatározó játékosunk, Bonifert, illetve Tarján személyében távozott, viszont hoztunk, ha nem is ugyanarra a pozícióra, Illés Máté, illetve Bazsó Bruno visszatérésével két olyan játékost, akik nagyon sok évet lehúztak A csoportban, ott stabil kerettagok is voltak, egy-két B csoportos évtől eltekintve, és én azt gondolom, hogy az ő segítségükkel komoly céljaink lesznek, illetve ugye a csapat magyar magját is sikerült itt tartani, ugyanaz a szakmai stáb, úgyhogy bizakodva várom a jövőt.
Mohácsi Máté elárulta azt is, hogy Merim Mekmedovic marad a vezetőedző a következő szezonban is.
Nagy gond lenne, hogyha minden évben koncepciót kellene váltani, ugye annak idején mi 4 évben gondolkodtunk, most jön a harmadik, ugyanígy Merim lesz a vezetőedző, de egyre jobban építive úgymond a fiatal edzőket, hiszen Szobi Dániel második éve fog mellette dolgozni, és viszi az 21-es csapatot. Láthattuk tavaly már Vaskó Györgyöt, illetve Demeter Ádámot is a kispad közelében. Gyuri idén talán többet fog a felnőttel foglalkozni, Demeter Ádám inkább az utánpótlásban kap több szerepet, úgyhogy így ezzel a 4-essel kiegészítve persze az erőléti edzőkkel, illetve a tágabb stábbal, ebbe a koncepcióba haladunk tovább, és nem csak játékosok, nem csak nyíregyháziakat képzünk, hanem edzőket is próbálunk felkészíteni a jövőre.
A szövetség döntése alapján két magyar játékosnak 40 percig pályán kell lennie a legmagasabb osztályban. Mohácsi Máté elmondta azt is, hogyan érintette az új szabály a nyíregyházi csapatot.
Hát az elején egy kicsit mindenki megijedt, főleg B csoportos szinten, hogy a legjobb játékosokat úgymond fel fogja szívni az A csoport miatt, a szabály miatt. Volt rá példa, tehát azt mondom, hogy ez egy 5-6-7 játékost valóban elvittek A csoportba, tőlünk is például a Tarján Izsák, ugye Kaposváron kötött ki, de koncepcióban, vagy hogy mondjam, összességében nem okozott zavart ez a B csoportban. Én talán azt látom, hogy minden csapat egy picit gyengült, sokan nagyon erősíteni nem tudtak, ezért is bízom abban, hogy ez egy nagy előny lehet számunkra, hogy nekünk mind a szakma is rá változatlan marad, mind a magyar játékosok magja itt maradt, két jó kipróbált magyarra kiegészülve, tehát talán ebben a bajnokságban sokkal kiegyenlítettebb lesz a mezőny, és nem lesz egy olyan kiemelkedő klub, mint volt tavaly a Kaposvár, úgyhogy talán 1-4-ig bárhol oda lehet érni. Komoly edzőmeccsek várnak ránk, már az elején egy úgymond tesztmérkőzésen pályára lépünk Szolnokon. A Sitkoenő emléktornát idén is szeptember első hétvégén, szeptember 5-6-án fogjuk megrendezni, péntek szombaton. Én úgy vélem, hogy ez barátságos időpont a nézőknek is, hiszen pénteken egy délutáni mérkőzés már ide tudnak érni, illetve szombaton, ha még itthon tartózkodnak, akkor meg tudják nézni az összes mérkőzést, hiszen 3 A csoportos csapat nem is akármilyen fogadta a meghívását, úgyhogy bízunk benne, hogy idén is tudunk tisztelegni a emlék előtt, és egy nagyon magas szintű tornát tudunk megrendezni.
A hagyományos családi nappal és napközis táborokkal zárta a szezont a Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Sportegyesülete. Az elmúlt időszakról Balogh Béla elnököt hallják.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres 2024-25-ös bajnoki évet zárt a Nyikse utánpótlás terén. Nyilván az elmúlt években a felnőtt csapatainkat egyre jobban visszaszorítottuk, működési feltételeket nem tudtunk olyan magas színvonalat teremteni, illetve hát nagyon nehéz már a másodosztályban vagy harmadosztályban szerepeltetni csapatokat, de az utánpótlás pedig 2019-től már folyamatosan erősítjük, és már most kezd beérni ennek a munkának a gyümölcse, hiszen már U11-es és U12-es csapataink is rendkívül szépen szerepeltek, de az U14-es csapat is regionális szinten ők is nagyon szép eredményt értek el, de hát U12-es csapatunk és U11-es csapataink az ország legjobb 16 csapatában benne vannak, sőt a B döntőben az U12 a 13. lett, ez a közel 400 csapatból ez nagyon szép eredménynek mondható. Én úgy gondolom, illetve az U11 szakmai tornán is mindössze a Vasastól kapott ki a csapatunk abban a 4-es csoportban, tehát szerintem ez is figyelemreméltó. Nagy hangsúlyt fektetünk most az U14-re, majd a következő szezonban, és igyekszünk kihasználni ezt a flow-t, ezt a csapatot, azt a csapat kohéziót, azt a szülői támogatást, ami mögötte van, hiszen kellenek a szülők is minden sikeres csapat mögé, és ezeknél a csapatainknál most szépen összeállt ez a szülői támogatás. Közel 300 körül vannak az utánpótlás játékosaink, nyilván még vannak a felnőtt játékosaink, nem utolsó sorban azért hagyj emeljem ki, hogy a felnőtt játékosaink is vannak, vagy nagyobbak is, hiszen a megyei bajnokság, felnőtt bajnokságban 3 csapatot indított a Nyikse a 7-ből, és ebből a második, harmadik és az 5. helyet szerezte meg csapatunk, úgyhogy szerintem ez szép eredmény, de felnőttekkel együtt szerintem körülbelül ugye a 350-en lehetünk, mi nyiksések, és 8 edzőnk van, akik folyamatosan viszik a csapatokat. Ezen kívül palánta csapatunk is volt az elmúlt szezonban, 15 palánta csapat, és ugye az országos bajnoki rendszerben pedig 13 utánpótlás csapatunk indult. Szóval ezek szép számok, vármegyei szinten is kiemelkedőek.
Balogh Béla beszélt arról is, hogy elegendő edzéshelyszínük van-e.
Edzéshelyszínből sosincs elég, edzésidőből sosincs elég, és edzésből sem lehet soha elég. Nyilván törekszünk és bízunk abban, hogy az eddigi intézmények, az eddigi iskolák, amelyek kvázi bázisiskolaként szolgálnak nekünk egy vármegyei megállapodás alapján, amelyek a kosárlabda szervezetek kötöttek, és a szakszövetség is jóvá hagyott. Szóval ezek mentén bízunk benne, hogy ezek az iskolák továbbra is mellettünk lesznek, illetve a tankerület és a szakképzési centrum, Nyíregyházi Szakképzési Centrum is továbbra is támogatja egyesületünket azzal, hogy helyet biztosít ezeknek a tehetséges fiataloknak. Az utánpótlás csapatainkat szeretnénk erősíteni, és nyilván az U14-es csapatig. Mi elsősorban U14-ig szeretnénk élvonalbeli csapatokat nevelni, ezt követően bízom benne, hogy oda találnak, hogyha segítő és nyitott fülekre találunk, akkor oda találnak Nyíregyháza élcsapatához is, és ott tudják majd a pályafutásokat befejezni, vagy kiteljesíteni, hogy a felnőtt csapatba, vagy a legmagasabb szintű U19-es csapatba kerülnek. Ami nagy büszkeség még, hogy lányvonalon is egyébként szép eredményeket értünk el, hiszen ott már ott is a teljes szortiment megvan, vagyis hát U11-től egészen az U18-as csapatig indítunk lánycsapatokat. Nyilván ez egy kicsit szűkebb kerettel vagyunk, de bízunk benne, hogy a lányvonalunk is továbbra is ugyanolyan dinamikusan és szépen fejlődik, mint az elmúlt évben. Erre is szeretnénk koncentrálni a jövő bajnoki évben.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!